If I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead. Sziasztok, ez itt a Szellemes Lányok Podcast.
Megrögzött olvasó vagy, aki fallja a könyveket és nem fél a spoilerektől?
Vagy már az is csoda, ha egy év alatt 100 oldalt elolvasol?
Bármelyik is igaz rád, jó helyen jársz!
Szót ejtünk örök kedvencekről,
aktuális olvasmányokról,
és mindenféle könyvekhez kapcsolódó témáról.
Én Mara vagyok,
én pedig Eszter.
Vagyis a Szellemes Lányok.
Hát a Dorian Gray, ez ismét egy kedvenc könyvem. Valami megmagyarázhatatlan oknál fogva a Dorian Gray egy fontos helyet foglal el a szívemben.
Ezt mondjuk nem tudom megérteni, de legyen.
De jó ezt hallani.
Hogy megengedtem, hogy elfoglalhasson egy fontos részt a szívedbe?
Pontosan.
Hát szívesen.
Oly kegyes vagy.
Tudom. De neked amúgy miért kedvenc, mielőtt itt belekezdünk bármibe? Hogy lehet ez kedvenc?
A kedvenc az egy érzelmi hozzáállás, szóval nem biztos, hogy meg tudom magyarázni észérvekkel. De én azt hiszem, hogy eléggé fogékony időszakomban olvastam, elég fiatalon. De hogy viszonylag korán olvastam ezt a regényt, és valahogy nagyon könnyen olvasható regény. Nem tudom, ezt mennyire érezted, de hogy úgy lehet vele gyorsan haladni végül is.
Igen, az külön, nem is tudom, hogy leírtam, de mindegy, arra emlékszem, hogy azt megjegyeztem magamnak, hogy klasszikushoz képest meglepően gyorsan lehet vele haladni.
Igen. Szóval egyrészt ez is volt szerintem az oka, hogy nagyon megszerettem nagyon korán, illetve azt tudod, hogy eléggé vonzódok a gótikus regényekhez, a gótikus rémtörténetekhez különösen, és ez olyan, hogy indul egy ilyen tök hangulatos, mondjuk, hogy egy könnyed angol társadalmi kis kritikát tartalmazó regényként, és átcsöp egy Edgar Allan Poe történetbe a végére. És imádtam ezt a vonulatot. Imádom ezt a vonulatot.
Hát jó. Én nem olvastam szerintem többször újra, de tanulságos volt. És nem bántam meg, hogy elolvastuk, de majd az értékelés az a végén. Úgyhogy nem szaladok annyira előre.
Storytime Challenge.
Ahol megkíséreljük 60 másodperc alatt összefoglalni, hogy miről szól a könyv.
Óra indul. Basil Hallward, egy festő, aki a mesterművén dolgozik, amihez egy Dorian Gray nevű bájos fiatalember álmodelt. Egy Lord Henry Wotton nevű angol úriember épp Basilnél tartózkodik, mivel barátok, és eközben a festő a képen dolgozik, amin Dorian van, és Henrynek, a Lordnak nagyon tetszik ez a srác, és ragaszkodik hozzá, hogy Basil mutassa be neki. De Basil nem akarja, mert tudja, hogy Henry igazából rossz hatással lenne Dorianre, de végül is mégis találkoznak, és valóban rossz hatással van a Lord az ifjúra, és Dorian elkezdi felvenni Henrynek a hülye szokásait. A kép elkészül, Dorian megkapja a képet, és azt kívánja, bárcsak örökké olyan szép és ifjú maradna, mint a képen, és a kép öregedne helyette, és hashtag spoiler, így lesz. Élvhajház életet él, sok embert megbánt, öl, hazudik, kegyetlenkedik, de ez igazából rajta nem látszik, csak a festményen. Ennyi.
Jól összefoglaltad.
Köszönöm.
Kegyetlenkedik.
Hát az, egy köcsög állat.
Hát az.
De imádom.
Jaj, nekem sürgős hívásom van valahol máshoz. Sziasztő! Sziasztő vagy! Na jó, jövök én. Elindítottam az órát, addig is pörög. Szóval Dorian Gray egy fiatal, ám de befolyásolható fiú. Basil Hallwardnak egy portréképhez ül modellt, így ismeri meg Harry Wottont, akinek elég sajátságos nézetei vannak az életről. Harry táplálja és megerősíti, hogy a szépség minden, és amíg szép, addig jó élete lesz, és a küllen felmentést ad neki minden tette alól. A portré egyébként nagyon jól sikerül, így Dorian azt kívánja, hogy mindig ő legyen ilyen szép, vagy hogy mindig maradjon ilyen szép, ezért a festmény öregszik meg helyette, sőt, minden gonosz és önző tette, után egyre rúgtabb lesz ez a festmény, így telnek el évtizedek, és Dorian már az őrületbe kerül, és egyre durvább tetteket követel, és nagyrészt egyáltalán nem érti, hogy miért lenne rossz, amit tesz, és állandóan felmentést ad magának. Pont. Vége.
Ez volt röviden a Dorian Gray története. Lájkoljuk minden, amit szerettünk a könyvben.
Minden, amit szerettünk.
Hát az örök első kérdés itt, hogy ki a kedvenc karaktered?
Jaj, hát nem írtam olyat. Úgy gondoltam, hogy ebben a regényben mindenki egy kicsit nyomorult volt a maga módján. Úgyhogy nem, itt nem avattam kedvencet. Olyan értelemben, mint eddig, úgyhogy nem. Ha választani kéne, hogy ki volt a legérdekesebb ember, akkor talán Harryt választanám. Ő erre az egészre ilyen kísérleti jelleggel figyelt, mindig Dori erre, meg mindig megjegyzett ilyen dolgokat, hogy majd ha ez lesz, meg az lesz, akkor kíváncsi lesz, hogy hogy lesz, meg mint lesz. Szóval, hogy nekem ő olyan volt, mintha a kísérleti egereket nézegetné, ahogy ő tologatja a bábukat, meg irányítgatja a kis reteszeket, és akkor majd megfigyeli, hogy ebből mi lesz. Úgyhogy ő egy ilyen érdekes karakter volt ebből a szempontból, de kedvencem nem volt.
Mondjuk ez érthető.
Neked ki volt a kedvenced?
Nekem se volt kedvencem.
Te azt mondod, hogy Dorian.
Nem, mert ő... nem. Igazából tényleg senki nem szerethető, mindenki rohadtul idegesítő, és úgy érzem, hogy így mindenki hazudik állandóan. És igen, tehát igazából lehetne Lord Henry, vagy Dorian, vagy Basil, ők végül se három fő karakter, de hát egyik se. Mindegyik nyomaroncnak mondjuk ki. Tehát, hogy
igen.
Tenni. Igazából, ha nekem...
Lelki nyomorultak.
Igen. Ha nekem választani kéne, akkor szerintem a festmény Dorient kedvetem a legjobban, mert ő legalább őszinte volt. De úgy nem, igazából nem. Ez nem az a könyv, ahol az ember kedvenc karaktert választ, ez az a könyv, ahol az ember kedvenc idézetet választ.
Azt mondjuk választottam.
Na, és mi volt a kedvenc idézeted?
Kedvenc idézetem? Minden nagyszerű dolog mögött van valami tragikus.
Igen, ez egy jó mondat.
Egy bölcs.
Igen, mondjuk nagyon sok bölcs gondolat volt benne, de ez a tragikusos, ez tipikusan az ilyen, ha belegondolunk a népszerű regények szereplői, mindig az van, hogy van egy csodás csávó, akit neki meg a szerez, aztán kiderül, hogy tök tragikus múltja van.
Hát igen, de találtam még egyet, nem tudom, hogy neked van-e, nem akarom elvenni az összes jó idézetet.
Nem mondj, annyi volt, szerintem Dunát lehetne vele rekeszteni.
Ja, az a másik, ami nagyon tetszett, hogy olyan korban élünk, amikor a szükségtelen dolgokra van igazán szükségünk.
Ez nagyon jó.
Ez annyira aktuális, ez ma is pont ugyanígy van, nem változott igazából semmi.
Nem. A legtöbb idézet egyébként, ezek Henry mondatai általában, ezek mind aktuálisak.
Igazából az egész regény nagyon aktuális,
volt ez
csak
a...
át kell helyezni a mába.
Ez igaz. Volt szintén egy ilyen a felesleges dolgok, de ez nem az volt, hogy ma az emberek mindennek tudják az árát, de semminek se az értékt, vagy az értékét semminek sem. Valami ilyesmi volt. Nem tudom, én vegyesen hol olvastam magyarul, hol hallgattam angol hangos könyvben is. Pont angolul hallgattam, de ez volt a lényege kb. Mondatnak.
Ja, igen. Meg már kiválasztottam egy olyat is, bár ezzel majdnem az összes lájkoljuk pontomat ki pörgetem, de nem baj, itt van még egy idézet, ez is nagyon tetszett, hogy minden társadalmi osztály azoknak az erényeknek a fontosságát prédikálja, melyek gyakorlására semmi szükség saját életében.
Ezt én is kiírtam. És az volt ideigáltam, hogy ez ma így ma is.
Igen, manapság is így van, igen. És jó kis társadalom kritika.
Igen, és azt hiszem, az volt erre a példa, hogyha a bankár is a spórolás fontosságáról beszél, vagy valami ilyesmi.
Valami a prédikálásról volt, mert hogy a pap
az a pap, ott a szépség és ész nem férhet össze, ott emlegette a papokat nagyon Lord Henry, hogy azoknak végül semmit nem kell tudni, csak bemagolni a dolgokat, aztán újra és újra elmondogatni, szóval ők lehetnek akár szépek, bár nem értem, hogy hogy merül fel Lord Henryben, hogy vonzóak a papok, de vannak érdekes dolgok ebben a könyvben. Az én kedvenc idézetem az volt, hogy a világon csak egy rosszabb dolog van annál, ha beszélnek rólunk, az pedig az, ha egyáltalán nem beszélnek rólunk.
Ezek bárhova beillenünk.
Igen, és én pont azon kezdtem gondolkodni így a 100. újraolvasásnál, hogy elképzelhető, hogy Oscar Wilde-nak ez egy ilyen, akkor volt egy jegyzetfüzet, amiben felírta a magvas gondolatait, és akkor berakta egy regénybe, és ez az a regény. Ezek igazából teljesen függetlenek ezek a gondolatok a történettől, vagy majdnem függetlenek.
Igazából bármiben használható lenne.
Úgyhogy erről szól ez a regény. Nem a karakterekről annyira, mint sem ezekről a csodás idézetekről.
Yeah.
Miket van amúgy még lájkoljuk pontod?
Felírtam azt, hogy nekem nagyon tetszett Basil leírása és érzései a festészetről. Hogy azt mondja, hogy a festő terje fel önmagát a színes vásznon, és nem pedig a modell érzelmei látszanak. Szóval, hogy ez ilyen nagyon bensőséges volt.
Igen, és hogy ugye azt mondta, hogy ezért nem szeretné Dorian portréját kiállítani, ez még a legelején volt, mert hogy úgy gondolja, hogy annyi mindent elárul az a portré róla, mint festőről, hogy mindenki megtudná, hogy Mit érez Dorian iránt?
Igen, bár ezt szerintem rajtuk kívül senki nem
Igen, az
vette volna
utolsó
észre.
jelenetben ezt elmondta. Az utolsó jelenetében, amikor még élt. Dun, dun, dun.
Hashtag spoiler.
Én nagyon szerettem, hogy Lord Henry mindig lerogy valahova. Állandóan arról volt szó, hogy és akkor levetette magát a szófára, és akkor lerogyott a fotelba, és elhevert a kanapén, és így egész élete abból állt, hogy ő látványosan pamlagokra veti magát.
Messziről szaladt neki.
Imádom.
Felírtam azt is, hogy ezt nem írtam fel, hogy ki, de szerintem Dorian volt az, hogy mindenkit szeretett, ezért igazából mindenki közömbös volt. Neki mindig ez volt, hogy ő mindenkit kedvel, mindenkit szeret, és igazából valószínűleg ezért nem tudta sohasem, hogy mi az a szeretet. Vagy egyetem, bármilyen nézem. Nem csak emiatt, de hogy köze lehetett hozzá, hogy olyan nincs, hogy mindenkit szeret.
Hát
Nem
nem.
létezik.
Én mindig arra gondoltam, hogy Dorian azért nem tud igazán normális emberi érzelmeket produkálni, meg érezni, mert nem egy hétköznapi családban nőtt fel, szóval nem voltak szülei, nem voltak testvérei. A nagyapjával nőtt fel? Nagy, azt hiszem,
Szerintem
igen.
igen.
Aki egyébként egy tök érzelmentes ember volt, és igazából nem tanulta meg, hogy milyen az őszinte feltétel nélküli szeretet, és igazából ő egy nagyon jó képű srác volt, és ezért őt végül is kapásból mindenki szerette, úgyhogy nem érdemelte még ki. És ezzel nem is értette, hogy hogyan lehet valakit megszeretni, vagy mi az a szeretet. Ugye, lájkoljuk részbe. Kicsit erős. Én nagyon szerettem, hogy Henry felesége azt mondta, hogy ő Wagner operákat szeret nézni, mert azok olyan hangosak, hogy senki nem hallja közben, ha ő beszélget valakivel a színházban. Én nem szeretem Wagnert egyébként, igazán. Azért, mert hangos, és mert kellemetlen, de valaki kedveli bizonyára.
Biztos vannak Wagner rajongók.
Biztos.
Üdv.
Ne írjatok csúnya dolgokat nekünk.
Mindenkit szeretünk.
Igen, egyformán, mint Dorian.
Egyformán, mint Dorian. Kedvelünk sok mindenkit. Ha írtok, azt meg nagyon szeretjük. Hát nekem ennyi. Nem szerettem más
Ennyi volt
nagyon.
a lájkoljuk. Mara, cserben hagysz. Jó, akkor
Sajnálom.
dőj hátra.
Megvan. Miért?
Na, oké, szóval. Nagyon szerettem, hogy Miss Sybil Vane kb. Az összes Shakespeare hősnőt képes volt jól eljátszani, ami ezért nem kicsi kihívás. Tehát Júliától Ophélián-át, Desdemónán keresztül Rosalindáig mindenkit tök jól eljátszott. És azt mondta Dorian, hogy tényleg kitűnő alakítások voltak. Kivéve egyszer a végzetes Rómaos Júlia előadásig, de hogy azért ez rohadt nagy tehetség, és 17 éves lányka volt.
Ez volt az élete.
Hát igen, de azért ezek nem könnyű érzelmek, amiket el kell játszani, és ő még tapasztalatlan volt, tehát tényleg valahol belülről kellett jönnie egy nagy tehetségnek ehhez.
Egyszer egyetértek, amúgy ő egy aranyos kislány volt, csak hát sajnos Dorian nem félreértették
Lehetsz
egymást.
bármilyen jó ember, ha egyszer találkozol Dorian Gray-jel, véged.
Igen.
Tetszett ismét, hogy volt könyv a könyvben, volt egy ikonikus sárga könyv, amit Henry adott Doriennek, ami hát egy francia könyv, nem mondták ki a címét a könyvben, egy francia könyv, ami egy elfajház ficsúról szól, aki végül is olyan, mint Dorian, és Dorian ezt ilyen szent könyvnek kezdte tekinteni, és az mutatott irányt az ő életébe, és úgy érezte, amikor ezredjére olvasta, mint én ezt a könyvet, hogy ő ezt akarja élni, és olyan, mintha ez az ő útja lenne, csak így előre megírva. Szóval tök vad volt. Ez igazából tök jól mutatta a művészet hatását az életre, hogy milyen, hogyha komolyan veszünk valamit, ami egy fikció, és utána a csapat tehát ilyen hedonista állattá Dorian, miután ezt így magáévá tette. De amúgy ez egy... utána néztem, hogy egyáltalán sejtenie erről, hogy mi ez a könyv, mert amúgy ez egy létező könyv, azt írták, ami bizonyos egy francia költőnek a műve, Uizmán, a Különc című műve, magyarul is van, bár csak egy könyvben láttam már, de be kell szereznem.
Aztán utána meg majd nézhetem, hogy nincs a padláson egy festményed.
Ha-ha-ha.
Nem, amúgy a könyv az tényleg érdekes volt, és, de ott is az jött le, hogy Harry ilyen kísérleti jelleggel odaadta neki. És
Igen, ez nálam
akkor...
a parában van, ez a kísérletezős rész, de igen.
Igen.
Szerintem Harry egy... Na, kezdem megondolni magam, lesz egy Henry a legjobb karakter.
Hát ez biztos, hogy ha ő nincs, akkor ez az egész sztori
Igen,
nem
ő a
pörög.
mozgatórugó. Tetszett, hogy hát igazából egy gonosz dolog, de igazából ez nincs benne, ebbe a könyve nincs jó, igazán. De hogyha ebből ki kéne választani valamit, ami tetszett, akkor így azt mondom, hogy Szerintem jó volt, hogy mesebeli hercegként emlegette a Sibyl Dorian, sőt, később egy prosti is így emlegette, szóval ez szerint Dorian nem nagyon mondogatta a nevét senkinek, csak annyira jó csávó volt, mindenki mesebeli herceg, mert Prince Charmingként emlegették. Ami egyébként ugye megvédi végül is Dorian-t a haláltól.
Hát igen, de belegondolsz, hogy neki azért vagyona meg rangja volt, ha most mindenkinek elmondja a nevét. Így is voltak, akik sutyorogtak a háta mögött. Voltak,
Hát
akik
igen.
már nem tudtak rá bizonyítani semmit, de ha még a nevét is tudják, hát az már egyértelmű.
Ja, jó, ügyes, ügyes a csávó. Érdekes volt, hogy volt egy korszaka, amikor így belevetette magát, Doriannek volt egy ilyen korszaka, amikor belevetette magát a dolgok mély tanulmányozásába. És nekem ez amúgy tetszett, mert hiszen érdekes volt, hogy úgy kezelte az idejét, mintha az határtalan lenne azzal, ugye, hogy nem öregszik ő, csak a porté, tehát úgy vele, hogy akkor ő halhatatlan, de én sose gondoltam arra, hogy ő halhatatlan, tehát de ki tudja. Egyébként
igen,
mi lett
erre
volna?
majd
Ja, jó,
lesz egy
oké.
kérdésem, de igen, szóval, hogy azért,
Szóval...
mert a festmény megkapja az ő csúfságát, ez nem azt jelenti, hogy örökké fog itt élni.
Igen.
Csak amíg tart az élete, addig jól fog kinézni. A kettő
Igen.
nem ugyanaz.
Pontosan. De hogy úgy kezelte, és ezért hónapokat, meg heteket, meg mindent, tök sok időt ölt az illa, hol az illatszerek tanulmányozásába, hol a zene tanulmányozásába, hol az ékszerek, hol a könyvek, hol a hímzések kerítették hatalmukba. Hát, hogy tök érdekes volt, hogy így effektíve szórta az idejét, költötte, mintha egy
Hát
ki
de
nem
mondjuk,
fogyó forrás lenne.
ha belegondolsz, nem is volt nagyon célja, meg nem tartott sehova, szóval belefért, hogy ne csináljon semmit.
Jó, ez igaz. Nekem tetszett még. Már nincs sok, de amúgy én szeretem ezt a könyvet. Szóval
Tehetsz
tetszett,
ki
hogy...
magad.
Ez az. Hogy végül is az angol arisztokrácia teljes elfajzottságát mutatja be nekünk Wilde, hogy ezeknek tele vannak pénzzel, hatalmuk van, nincs semmi dolguk, estélyeket szerveznek, hülyeségekről elmélkednek órák hosszat, és így igazából ez csak úgy érdekes, hogy tudjuk, hogy Oscar Wilde, ő egy ír származású ember volt. Szóval ez egy tök jó fricska így az angoloknak, akik uralkodnak rajtuk íreken, hogy amúgy ilyen az elitetek. Szerintem tök érdekes, hogy azt mondta, hogy akkor ő ezt felvállalja egy könyvbe, hogy... De amúgy vannak neki ilyen angolokat fikázó művei még, úgyhogy nekem ez tetszett, hogy így borsott az angol arisztokrácia orra alá ezzel a művel. Nekem nagyon érdekes volt, hogy van egy határozott homoszexuális felhangja a könyvnek, amit egyébként régebben annyira nem vettem észre, de most azt vettem észre, hogy mindenki Dorianbe szerelmes, ha férfi, ha nő, mindig szerelemről beszélnek, és szerintem ez, tehát abban Hozier, hogy Bezilő teljesen bele volt zúgva Dorianbe.
Igen, ez tuti.
Úgyhogy szerintem ez érdekes volt, hogy megjelenhetett egy ilyen mű, bár tudom, hogy nagyon durván cenzúrázott változat, amit mi olvasunk ma. Legalábbis azt olvastam, hogy a kiadás előtt, még az utolsó napokban 500 szót kihúztak a műből. Úgy szeretném, de lehet, hogy van már olyan verzió, de ez, én a Kosztolányi féle fordítást olvastam magyarul, az angol az meg nyilván nem fordítás, de szóval az is a cenzúrázott verzió volt. Szóval tök olyan egy cenzúrázatlan Dorian Gray, ez még egy életcélom, egy ilyet beszerezni. Hú, de jó lesz. Már csak két like pontom van. Az egyik a párhuzamok Edgar Allan Poe művészetével. Nincs sok, összes két párhuzam van, amit én észrevettem, de ha valakinek feltűnt még, ezt léci osza meg velem, mert hát egyszerűen sóvárgok az ilyenekre. Hogy van két Poe novella, az egyik az elején érdekes, a másik a végén. Dorian Gray eleje, ami ugye a portré elkészülése, és hogy a portré végül is megörökíti a tökéletes valóságot, majd végül is a portré marad igazabb, mint az élő ember. Erről ezzel jut Edgar Allan Poe-nak az Ovális arckép című novellája. Azt hisz, 5 oldal körülbelül semmi. De ott arról volt szó, hogy van egy festő, aki elveszi szép lányt, és elkezd róla portrét festeni, mert olyan gyönyörűleg tartja, és ezt meg kell rakítani. És nem veszi észre, hogy közben a lányból így, ahogy a kép alakul és szépül, és egyre több élet van benne, ugye a lányból lassan elmegy az élet. És annyira belemerül a festésbe, meg a finomításba, hogy mire az utolsó ecsetvonás is felkerül, utolsó kis pír az orcára a képen felkerül, addigra a lány már, aki modellt ült, már az meghal. Szóval valahogy én ebben érzek egy kis kapcsolatot a Dorian
Gray-jel.
Igen,
abszolút.
Úgyhogy ez az ovális arckép, ez nagyon jó. És a végén pedig, ahol már Doriannek a paranoiás időszaka jön el, mikor már annyi bűn ül a lelkében, hogy nem tud tisztán gondolkodni, akkor pedig az Áruló szív című Poe novella az, ami szerintem kapcsolódhat. Az Áruló szív az meg arról, hogy valaki elkövet egy gyilkosságot, és a hullát berakja a padlódeszkák alá. Nem tudom, ezekben az angol történetekben mindig kurva sok hely van a padló alatt, nem tudom, nálunk nincs, tehát, hogy én ez egy tollat nem tudnék elrakni a lecek alá, de oké. Okay. Szóval bedug egy komplet hullát, aki már tényleg nagyon-nagyon halott, berak a padló deszkája alá, és így, hát az ott van. De közben az emberben a lelkiismeret felébred, és számára olyan, mintha szívdobogást hallana a padló alól. Ez csak paranoia, mert nem lehet. És végül is az őrültbe kergeti azt, hogy ő gyilkosságot követett el, és ő ezt hallja ezt a dobogást, és mikor megjönnek a rendőrök, akkor így végül is nagyon rég olvastam, de azt hiszem az van, hogy ő így lebuktatja magát ezzel, hogy ő teljesen őrült, hogy úristen, az dobog, és hallani, és mindenki más is hallja, és kicsit ilyen volt Doriennek is ez a már nem megyek el nyaralni, már nem töltök távol sok időt a festménytől, mert úristen, mi van, ha valaki felmegy és meglátja, és ugyan nem jelentene neki semmi, de úristen, akkor mi lesz? Egy kicsit ilyen.
Igen, nagyon paranoiás volt.
Mondjuk én is az lennék, ha ezt mind megcsinálnám. De nem fogom, csak hogy így megértem. Együtt tudok érezni. Nem? Nem tudok együtt érezni Dorian Gray-el, de fel tudom fogni a dolgokat. És a legutolsó like pontom, és aztán megígérem, hogy szíthatod a könyvet, az, hogy én szerettem, hogy az utolsó pár oldalon megjött a felismerés Doriannek, hogy ő végül is borzasztó sok szart csinált, és hogy igazából az a kép az ő lelkiismerete, és ennek itt az ideje, hogy vége legyen, és ezt a képet el kell pusztítani, hogy vége legyen ennek. Igaz, hogy azt gondolta, hogy utána minden jó lehet, aztán végül elpatkolt, de hát ez meg már a sors otromba fintora.
Sok esze nem volt, úgyhogy ezt...
Szép volt, és mint megtudtuk, a szépség és az ész nem járhat együtt.
Hát az lehet, hogy nem járhat együtt, de az a jellemzés, akinek, hogy szép, az elég szomorú.
Hát erről szól a könyv.
Hát szörnyű, szörnyű.
Tudom, nyomasztó.
Jó csávó veszély!
Ahol kiválasztjuk a történet legvonzó pasijait. Hát...
Mit lehetne mondani?
Dorian Gray.
Dorian Gray, igen, a történet egyetlen jó csávója, aki mindenkinek kellett, mindenki akart őt. Lányok, fiúk, férfiak, nők, hölgyek, urak.
Mindenki. Mindenkinek ez kell. Mindenkinek ez a csávó kellett.
És valahol az volt szerintem a vonzereje, hogy vonatkoztassunk el kegyetlenségétől, meg a bármi ilyesmitől, ha nem ismerted, akkor csak azt lehetted, hogy egy kedves küllemű, kedves fiú, jó módorral vonzó volt.
Igen. Nagyon jó képű volt a görög ideálhoz hasonlítgattak állandóan. Hát jó se volt, na, egy szóval. És tényleg bájos volt, kedves, jó modorul, minden, amit elmondtál, és ez nehéz, mert a szép emberekről sose akarjuk elhinni, hogy tudnak rosszak lenni, vagy hogy van bármilyen negatív tulajdonságuk.
Erre épült a sztori is.
Igen.
Hogy róla nem feltételezték soha.
Még azok se, akik ismerték, és már láttak pár dolgot tőle, mondjuk Henry is ándon újra és újra. Bár mondjuk ő más, ő a marionett bábuművész volt, de mondjuk Basil ismerte jól Dorient. Napokig nézegette minden mozdulatát, ismerte, és ő se tudta róla elhinni azokat, amiket hallott. Pedig hát...
Lehetett volna.
Hát igen, jobb lett volna, ha nem megy oda azon az estén. Szóval Dorian Gray a történet jó csávója.
Így van, szerintem egyetérthetünk.
Parapercek!
Amit nem szerettünk, vagy ijesztőnek találtunk. Hát a legnagyobb para nekem az volt, hogy maga a festmény változik, de nem is az, hogy a festmény változik, hanem hogy milyen undorító lett.
Uh-huh.
Ugye úgy van a sztori, hogy a lélek romlottsága külső jegyekben mutatkozik meg, ez ugye a portré mutatkozik meg. Nekem ez egy kicsit ilyen Voldemort hatás volt, mert pedig azért, mert ahogy ugye Voldemort a lelkét több részre szabdalja, egyre kevésbé emberi a külseje, és már nem is tudja visszanyerni. Itt ugyanez volt a helyzet, hogy annak ellenére, hogy nem láttuk Dorianen, de a festményen lekövethettük, ő ugyanúgy, ahogy egyre több kényetlenséget követett el, egyre torzabb lett. És megint igazából most csak a Harry Potter utalva, hogy Rowling mennyi műből emelt, tehát hogy mennyi gondolat volt benne, ami másban is.
Uh-huh.
Ez érdekes, de ez csak zárójel, mert amúgy ez a Dorian Gray podcast.
Csináljunk egy Dorian Gray podcastot?
Nem.
Csak arról. Szerintem. Csak arról.
Persze, ezt persze felírom a 20 éves tervbe. Egyszer el fog jönni. Szóval, hogy tényleg ez, hogy a festmény az nagyon-nagyon durván megviselte a Dorian életét.
Igen, szerintem egyébként már kapásból az is megviselne, hogyha mondjuk készül rólad egy nagyon jó kép, és azt minden nap nézegeted. Mert azért tükörben nem nézel annyit, mint amit a falon lévő festményre. És
hát de egy selfie-t nézegethetek.
De nem nézegetett folyton, de ott a szalonjában ott volt a kép. Ott üldögélt, olvasgatott, heverészett, és fontosan azt nézte, ez nem egészséges, fontosan magadat nézni. Paraportré.
A filmben még durvább volt, mert ott még kukacok is kimásztak a portré
Igen, ezek
szeméből.
szerint befejezted a filmet.
Nem.
Fasz.
Nem, a feléig jutottam, azt hiszem, de már ott kipotyogott egy-két lárva a szeméből.
Tényleg, én csak a végén emlékeztem erre.
Nem, már közben.
Nem láttam sokat azt a filmet, mert én nem érzem igazán hű adaptációnak, és ebben az esetben nem éreztem, hogy ad többet a film, vagy mást jól, de nem, ez nem volt egy erős adaptáció. Nem úgy, mint az új interjú a vámpírral.
Hát, amíg mondom, unatkoztam, elindítottam, de annyi motiváció már nem volt hetek óta, hogy be is fejezzem, amikor állítottam, mert éppen mennem kellett valahova, szóval...
Ezért, akkor te már belesett kavarodtál abba a szába, hogy Lord Henrynek lesz egy lánya, aki belezugdor ilyenbe?
Nem, nem, ezt mondtad, én a Bézilig jutottam, Bézillel lefeküdt.
Végül is mehetne.
Mindegy. Utána megment a, nem tudom kivel, entyem-pentyemezni, most majdnem a D betű szót mondtam, de vigyázzunk a szánkra.
Igen.
Meg az anyjával, meg a lányával, meg
mindenkivel,
a nem tudom,
az a biztos.
Nem? De már de azon gondolkodtam, hogy baromi jó állóképessége lehet.
Pontosan. Tehát azért neki egy zenésket, oké, hogy a portré öregszik, meg romlik, meg nem tudom, de ez kőkemény fizikai állóképesség, amit ő itt végig tolt.
Hát igen.
Adózzunk ennyivel, Dorian Gray. Én azt írtam parapontnak a legelsőnek, hogy egy idézet, hogy az igazi szépség ott végződik, ahol az értelmes ábrázat kezdődik. És ezt már most többször megettem, de ők is ezt, tehát kimondja a regény fixen, szépen, kerekmondatba, hogy a szép nem lehet okos, az okos nem lehet szép. És ez a sztereotíp...
Hozzáállás.
Ez sztereotíp hozzáállás, igen. Tehát ez annyi, engem ez végigdühített, és ez a második parapontom, hogy Lord Henry véget nem érő bölcseletei, hogy ennek mindenre volt valami jó gondolata. Minden hozzá tudott valami fűzni, hogy ő miért csinálja, hogy miért nem csinálja, hogy mindent elhisz, ami lehetetlen, meg minden jó, ha a vége jó, ez mondjuk pont nem. Engem elképesztően irritált a csávó, és ezzel a ő mindent tapasztalt, ő mindenre tud válasz, vagy legalább egy frappáns gondolatot, és hogy igazából Dorian ezeket komolyan vette, és e köré építette az életét.
Igen. Hát ebből is látszik, hogy naív, hát egy emberre nem alapozunk.
De akkor mennyire lehetett elbűvörő Harry? Ha...
Nagyon.
Nagyon. Tőle is félni kell. Nem csak
ő volt Dark Sidious, Dorian pedig a ifjú Sith lovag. Itt éppen
az ifjú Anakin.
Igen. Szerintem tök para volt, hogy ennyire félt az öregedéstől. Már irreális volt. Azt mondja, hogy az öröm ütőere, mely bennünk lüktet 20 éves korunkban, meglassul. Tagjaink elalszanak, érzékeink megpudvásodnak. Hogy amúgy egyébként így kb. A sztori végére, mikor leszúrja a festményt, akkor ilyen 40 körül lehet. 40 valamennyi.
Igen, igen, ezt mondta
hogy
nekünk a
azért,
James
azért
Wayne.
Mi ez az Isten, hogy megpudvásodnak, meg minden 40 évesen azért még igazából nem vagy öreg.
Tehát valójában az a portré az sokkal rosszabb állapotban volt, mint amiben lennie kellett volna eddigi életkorában.
Persze, hát megviselte a szennyes lelke, de...
Tehát igen, tehát Dorian minden végéről égette azt a gyertyát. Mert miért
de,
ne?
De hogy amit ő így az öregségről írt, az szerintem egy 70-80 éves kor környéke lehet.
Igen.
És nem értettem ezt a dolgot tőle, hogy így...
Valószínűleg nem tudhatom, de ha valaki nagyon szép és nagyon abból él, vagy ez az élete középpontja, hogy ő elbűvölő és csodálatos, akkor lehet, hogy egy kis változás is nagyon nagy félelmet kelt benne. Egy őszhajszál, vagy egy ráncocska a szem mellett. Tehát lehet, hogy neki a 40 éves kor is már katasztrófa lenne. Lett volna.
Lehet.
Nagyon para volt így Lord Henry egész házassága, hogy ő élt egy nővel, akivel teljesen külön utakon jártak, és így nem is ismerték egymást. Nem is az, hogy megromlott a kapcsolat, hanem egyszerűen nem volt soha kapcsolat, akkor minek nősült meg? Amíg az a kormás volt, de...
Hát társadalmi.
Ez nagyon para volt.
Meg szerintem ebben a korban is az volt a módi, hogy igazából megházasodsz, akkor nem piszkálnak, akkor van indokod, hogy otthon van az asszony, de igazából azt csinálsz, amit akarsz.
Hát igaz, Dorient is ki akarták már ott házasítani a végén.
Hát igen, így meg ott az indok, hogy amúgy ő már házas.
És amúgy fiatal fiúkkal heverészik kanapékon. Hagyjuk.
Tudott élni ez a Harry?
Szerintem is. Ez spirit animalom kezd lenni. Nem, de egyébként ő a legjobban kidolgozott karakter. Most már kezdek rájönni.
Hát ha már így Harryről van szó, mondjuk beszéltünk már erről, de eszméletlen nagy hatalma volt Dorian fölött. Harrynek.
Igen, ő volt a kis kísérleti patkánya, bár én azt írtam magamnak, hogy Lord Henrynek ez egy vad pszichológiai kísérlete volt ez az egész, és Dorian volt az ő üres, tiszta vászna, amire ráfesti élete képét.
Hát ő, lényegében igen, már az elején a megismerkedésüktől ő olyan gondolatokat ültet el a Dorian fejébe, amik ha egyébként, ha nincsenek, akkor normálisan haladt volna tovább az életbe, de elültette, hogy ő ettől magasabb rendű, meg többre hivatott, és jöttek ezek a hülyeségek.
Szerintem beszéljünk a legeslegnagyobb paráról, ami a Sibyl sztori.
Igen.
Szóval Sibyl, Miss Sibyl Vane, egy színésznő, aki Shakespeare hősnőket játszik a helyi kis színházban, és Dorian beleszeret, és úgy dönt, hogy feleségül szeretné venni. És ezt közli Henryvel is, aki teljesen ki kell magába, te csak ne nősülj meg.
Harrynek senki nem lenne jó.
Meg azt érezni lehetett, hogy Dorian Sibyl szerepeibe szeretett bele, azokban a nőkbe, akiket Shakespeare megalkotott, és Sibyl pedig életre keltett a színpadon.
Ugye az alap probléma az az, amiről már beszéltünk, hogy Doriannek nincsenek érzelmei, és szerint soha nem is voltak. Ő magába az érzésekbe szerelmes, ha lehet így mondani, vagy a képzelgésbe, vagy abba, hogy képzelheti, hogy érez valamit, de hogy egyébként soha semmilyen érzelme nem volt.
Ez igaz.
És ez abból is látszik, hogy ugye amikor egyszer szörnyen játszik Sibyl, mert szabadulni akar a színházból, és Dorian látja ezt az előadást, akkor kb. Rárója, hogy mi volt ez a szar, és hogy amúgy én már nem szeretlek, és
az
hogy
a
akkor
paraszt.
Menjél haza magadnak, kb. Ezt elmondja neki. Szegény Sibyl meg csak pislog, hogy hát ő ezt azért csinálta, mert szereti, és akkor Dorian neki úgy elillennek az érzelmei, amik amúgy nem is voltak.
Igen.
Ott így megalázza a szegény kislányt. A filmben amúgy durva, mert itt nem írja, hogy összefekszenek, de a filmben azért rábeszéli, hogy jöjjenek már össze, úgyis elveszi feleségül.
Hát igen, miért is ne?
Ami még rosszabb.
Igen, meg ő birtokolni akarta ezt a lányt, ő annyira
igen,
csodálta,
meg, hogy ő
és...
megálmodta, hogy ő nagy színésznő lesz, és hogy beteljesíti a sorsot, meg hogy ő mekkora adóász lesz, és akkor utána megjegyzi, hogy ő most 3 órát szenvedett, úgy van, hogy megmondja neki, hogy akkor most már nem veszi feleségül is, és ez így lesz, és akkor ő magában vívódik 3 órát kb., hogy na jó, hát akkor ennyi elég lesz most már, igazán eléget szenvedtem, mehetek vissza az életbe. Ennyi a részéről a szenvedés, és akkor hogy igazából, hogy megjegyzi azt is, hogy csak a sekélyes embereknek van szüksége évekre, hogy lerázzanak magukról egy izgalmat, hogy igazából ez fordítva inkább, de hogy mindenre felmentést ad magának, és minden a mások hibája, ő csak szenvedő áldozat.
Igen, mert ez a civil dolog, elképzelt, hogy ez egy nagy sztár lesz ez a lány, és akkor ő birtokolja őt, és mutogatja a világnak, hogy nézzétek, ő az enyém milyen tökéletes, tehát ez is egy kicsit tárgyasítás az egész, mint ez a kurva kép. Neki minden így kell fizikailag. És igazából mondjuk másnapra, nekem úgy tűnt, hogy másnapra az ő jött Dorian a szakítás másnapjára, hogy hát azért vissza kéne fogadni ezt a lányt, vagy legalábbis mégis csak megígérte neki, hogy feleségül veszi, és hát amúgy kedveli őt, tehát miért ne lehetne ebből házasság, tehát azért igazából rábeszélt ő magát erre. Bár nem érzelmileg, hanem kognitívan.
De elmúlt.
Igen, mert Lord Henry egyszer csak belépett, és így. Mit csinálsz, Dorian? Levelet írok Sibylnek, megírom, hogy elveszem. Nem kaptad meg a levelem? Ilyen levele. Közli Harry, hogy Sibyl öngyilkos lett, megmérgezte magát, Júlia halálát halta Dorianért, mert annyira szerette, hogy úgy érezte nélkül nem élt az élet. Majd jött ez a teljes fordulat, hogy oké, Dorian kibukott, és így Harry meg, hát de figyelj, ez egy csoda, ő értettet ilyet, értem ilyet, egy nő se tett, örüljél ennek, ez is egy tapasztalat az életbe, lépj tovább, légy boldog.
Jaj,
mi van? Mindenki beteg ebben a könyvben.
Meg van zavarodva.
Teljesen. És tényleg egy nap kellett Doriannek, hogy lerázza magára, vagy 3 óra.
Ebből látszik, hogy nem volt ott semmi érzelem, mert erre nem elég 3 óra.
Igen. Ez nagyon kemény, ez a Sibyl vonulat. Én ezt ettől nagyon kibuktam.
Sejthető volt, hogy ez lett, de borzalmas tényleg, hogy húzta szegénynek az agyát. Aztán utána még ő van megsértődve, hogy a Sibyl rosszul játszott.
Igen, leégetett
a
Sibyl barátai.
Hibája.
Ja,
igen.
Persze. És ami ehhez egy nagyon fontos pont, ez a Sibyl sztorihoz, hogy ezek után jelenik meg a festményen az első látványos változás. Összesen annyi, hogy az addig kedves mosoly mellett egy kegyetlen vonás jelenik meg a szája mellett. És ezt már Dorian észreveszi reggel, hogy hújjúj, ez megváltozott, vagy nem, vagy csak képzelődöm, de megváltozott. Így elkezdődött az átalakulás.
Igen. Én egyébként szegény Bézilt, azt nagyon sajnáltam, és
Igen.
több aspektusból is, de az
Igen.
egyik az volt, hogy például, amint Bézil bemutatta Dorient és Harryt egymásnak, Harry, mint Bézil legjobb barátja, már rögtön nem volt legjobb barátja. Úgy ejtette, hogy csak röpült.
Igen. Ő egy nagyon másodlagos karakter volt Henry és Dorian életében.
Hát például, amikor ugye ülnek a klubban, és mondja a Dorian, hogy menjenek el megnézni a Sibilt aznap este. Szerintem pont az az ominózus este volt.
Az.
És akkor mondja Harry, hogy ja, de hát az én fogatomban csak két hely van, úgyhogy én téged viszlek, Dorian, Bézil, te menj, ahogy akarsz.
Akkor a paraszt menjen vissza a hintó. Hát most nem
igen,
fog.
Paraszt. Egy borzalom.
Mondjuk ebben szerintem az is benne van, hogy Bézil társadalmilag azért bőven lejjebb van így a hierarchia szempontjából, mint Harry, szóval Harry úgy van vele, hogy ő ezt simán megteheti vele. Mert hogy ő felett áll minden szempontból. Ő csak egy éhező művész, viszont Harry egy lord. Attól ez
akkor miért világi barátok, akkor ne legyen a barátja.
De Harry mindenkivel jobban van. De igen, nem tudom, milyen előéletük lehetett Dorian előtt. Igen, gyűlöltem ezt a nőgyűlölő fennhangot, ami végigkísérte Henry összes monológiát, hogy durván lenézte a nőket, és így a primitív mi voltukat, meg az értelmük teljes hiányát hangoztatta folyamatosan, és ez annyira bunkó dolog. Oké, ha ez a gondol, ez a te elméleted, hát éppenséggel mindenki azt gondol, amit akar, de akkor ne hangoztasd, te paraszt! Bocsánat, ez mindig nagyon felhúz.
Mégsem Harry lesz a spirit animal.
Nem, a nőgyűlölő kis genya.
Harrynek volt egy olyan mondata, és nem csak ilyen pamlagokon heverészet, hanem egyszer azt mondja, hogy ő a világon mindenre képes lenne azért, hogy visszakapja az ifjúságet, csak tornáznia és korán kelnie ne kelljen.
Mégis az világon majdnem minden.
Igen. De magyarul semmit nem tenne meg.
Nem. Ó, Harry. Nagyon durva volt ez a mondat, amit Bézil mondott az utolsó estén. És annyit kerülgettük ezt a témát. Szóval Bézilt megölte Dorian. Mégpedig azért, mert Bézil elment hozzá, és elmondta, hogy mit pletykálnak Dorianről. Minden szart a nyakába öntött, amit hallott róla. De az a tényleg, hogy Dorian akkor jött, hogy akkor most bemutatja Bézilnek a képet. Hogy lássa, hogy milyen is Dorian igazából. És bevitt a kis padlás.
De előtte még beismerte a Bézil, hogy szerelmes beli.
Ja, bocs, igen. Nekem ez annyira nem volt fontos, de igen.
Hát de azért volt fontos, mert már 20 éve emiatt szorongott a Bézil.
Igen, de én valahogy lehet, hogy Dorian szemszögéből néztem, de hogy ez így jó, oké. És...
Jézusom, de ijesztő vagy.
De nem, nem, ez nem volt, tehát, hogy számomra ez nem volt annyira meghatározó. Oké, tudtuk, és...
Hát azért volt meghatározó, már elment Bézil Dorianhez, hogy elmondja, hogy miket hallott, és még akkor is, amikor már szembesítette ezzel a sok szarral, amit igaz, még akkor is reménykedett, hogy talán ez nem a Dorian, meg nem róla van szó.
Igen, és azt mondta, hogy te azért vagy a világon, hogy imádjanak.
Orzán.
Igen. Úgyhogy szóval, miután Bézil szerelmet volt, és erre Dorian úgy reagált, mint én, hogy oké, okay, és utána Dorian felvitte a padlásra Bézilt, és a festő meglátta a remekművét rohadni a padláson. Amitől hát egy kicsit sokkot kapott. Majd Dorian így egyszer csak úgy döntött, hogy né, ott egy kés, hát akkor én most ledöfem ezt a csávót, és ledöfte. Majd bezárta a padlásra a hullát, és lement, és aludt egy nagyon jót. Ez elképesztő volt. És ez számomra, ez nagyon kegyetlen volt. És így másnap, nem tudom másnap, de hogy igen, szerintem az Ellen Campbellt akkor rendelte oda, aki ilyen kis vegyész sávókkal, akivel van egy kis múltja Doriannek. És így azt oda rendelte, hogy jöjjön és segítsen neki valamiben, és hogy segítsen nyom nélkül eltüntetni a holttestet.
És azt is jól megzsarolta.
Meg. Erre majd lesz egy kérdésem.
Én szerintem nagyjából a végére értem mindennek, mert érintettem egyszerre sok mindent.
Na jó. Szóval. Érdekes volt számomra, és para, hogy már a regény felénél oda jut Dorian, hogy akkor ezt a képet el kell tüntetni a szalomban, mert mi van, ha valaki véletlen besétál, és meglátja, hogy itt változások vannak. Ez pontosan a felénél volt szerintem, hogy akkor ezt így feltelepíti a padlásra. És így nem az, hogy akkor megpróbál más életet élni, hogy ez ne rohadjon és szép maradjon, hanem nem, ez tök jó, ez most működik nekem, akkor én most mindenkin végigmegyek, és elkezdem élni azt az életet, amit a regényekben olvastam, és akkor ez majd a szépen rohad a padláson. Ez a legparább dolog a világ. És utána jött Doriennek a hedonista korszaka, amiben mindenféle ügyek voltak, nők, férfiak, ópium, minden. És a cél, ezt idézem, az maga a tapasztalás. És így, mi van? Tehát az a belső ürességét, ami kong, és a feszínességét, és a sekélyességét, az a kompenzálja, hogy végigmegy mindenkin. Ez beteg.
Hát lefoglalja magát.
Hát ez igaz, mondjuk volt mit csinálni, de akkor is fura. És ami az utolsó nagy ijesztő pont, hogy Dorian élete tönkre megy, az egy dolog a saját élete, de hogy egyébként egy csomó más ember halála is az ő rosszul meghozott döntéseihez kapcsolódik. Sibyllel kezdődött, Basilt ölte meg, az Ellen Campbellt megzsarolta, és aztán az öngyilkos lett. És ott van Sibyl bátyjakről, nagyon beszéltünk, James Vane, aki egy matróz volt, aki végül is bosszút esküdött, hogy a húga haláláért bosszút áll ezen a... Milyen herceg volt ez? Prince Charming.
Prince Charming.
Mesebeli hercegen bosszút áll, és végül is így, és végül is őt is lelövik. De ez majd aki olvas, azt tudja, hogy hogy. De az egyik, hogy egy csomó ember meghal miatt a sekélyes, önimádó, narcisztikus patkány miatt. De jó könyv. És egyébként, igen, ennyi. Ennyi a para rész nekem.
Ennyi.
Kérdezünk. És válaszolunk.
Ahol saját magunkat kérdezzük. Az első kérdésem, ami az egész művet végigkíséri, hogy amúgy miért mentesítene a szépség bármilyen tett alól? Hogy erre mi a magyarázat? Segítek egy kicsit annyiban elindulni, hogy például zárójelben megjegyezném, hogy Ted Bundy is nagyon megnyerő volt. Zárójelbe zár.
Köszönöm. Roppant érdekes kérdés, ami most felmerült itt benned. Én azt mondanám, hogy természetesen a szépség nem mentesít semmilyen tett alól. Viszont ezekben a művekben, meg ezeknek az elbűvölő pszichopaták történeteiben ez azért merülhet fel, hogy ők így végül is ledobják magukra a felelősséget, mert hogy a társadalom úgy áll hozzájuk, most nem Ted Bundyra gondolok, hanem Dorian Grayre, hogy így hát Dorian ő jó fej, Dorian csodálatos, Dorian kedves, tehát ő nem lehet rossz, és igazából valahol az határozza meg a mindennapjainkat, hogy hogy állnak hozzánk az emberek, meg a egy társaságban milyen szerepet játszunk, és szó szerint Dorian azt a szerepet játsz, hogy ő a jó fiú, és ezért mindennapjai során nem szembesül azzal, hogy ő egy patkány. És hogyha meg mondjuk rosszul aludna, akkor szív egy kis ópiumot, ez még nem volt benne, de szívott ópiumot, de nem az alvás. De érted, hogy igazából a tetteinkkel, meg ami belül van, meg ami nyomaszt minket, akkor szembesülünk, amikor csendben vagyunk, és egyedül vagyunk, és van időnk gondolkodni. Na most ezzel az élfajház élettel ő megoldja, hogy ne legyen ideje gondolkodni, ezért végül is nem tükröződik rajta, vagy nem éli át azt, hogy ő igazából egy rossz ember, és ő bármiért is felelős lenne.
Köszönöm. Szóval vajon azzal, hogy nem öregszik, beteg sem lehet? És meddig élt volna, ha nem szúrja le a képét és hal bele? Két kérdés egyszer.
Dorian Gray nem egy vámpír, tehát. A betegség fog rajta, én azt gondolom. Tehát ha jött volna egy nagy spanyolnát a hullám, akkor őt is elvihette volna. Szóval nem azt gondolom, hogy így immunis, szimplán csak fiatal, és nyilván fiatalabb korodban, tiédben. Szóval fiatalabb korunkban az emberek, mikor fiatalabbak, akkor kevésbé kapja el őket komolyabb betegség, vagy nyilván van, akit igen, de hogy szerintem alapvetően egy erős szervezet, vagy fiatalon a legerősebb a szervezetünk, mondjuk ezt is. Ennek a különböző ilyen előnyeit élvezi Dorian. Bár fura ez a dolog, mert meghalni, biztos, hogy meghal, és nem csak azért, mert ledöfte magát, tehát én azt gondolom, hogy attól ő még öregedett ugyanúgy, csak nem látszott rajta. Tehát szerintem 80 évesen ő meghalt volna, amúgy is.
Csak olyan fura, mert sosem volt náthás, sosem volt semmi.
De még a többiekről se írták, hogy nagyon ágynak dőltek volna. A hangsúly nem itt volt. De különös. Különös, mert úgy állítja be számunkra, vagy úgy tűnik számunkra, mint ez egyenlően a halhatatlansággal az, hogy nem öregszel. De szerintem ez nem így van. Szóval fura ez az ilyen az ördöggel való lepaktálás történetében mindig benne van az, hogy a főhősünk majd egy csúnya halált hal. Tehát igazából sosem merül fel, és amúgy 95 évesen még mindig ennyire nézek ki, és nem volt egy náthája se az alatt. Tehát így nehéz, itt máshol van a hangsúly ezekben a történetekben. Akkor az én kérdésem ehhez kapcsolódik, hogy tényleg ennyire félünk az öregségtől?
Igen.
Szeretnél egy portrét?
Nem véletlen vannak a kapuzárási pánikok, amikor vesznek egy piros Ferrarit, vagy egy, nem tudom, megcsalják az asszonyt, egy szőke fiatalabb lánya, vagy most nyilván sztereotípiákat vettem elő, elnézést előre mindenkit, utólag is, közben is. Szóval szerintem Hát nem biztos, hogy mindenki, mert igazából az a természetes folyamat, de amikor ugye te a 600. plasztikai műtét alá fekszel, akkor annak valami oka van. Szóval, hogy szerintem sokan, sokan tartanak az öregedéstől, pedig nincs abban semmi. Egyszerűen el kell fogadni, hogy élvezd ki a 20-as éveidet, élvezd ki a 30-as éveidet, de nem fogsz mindig pont ugyanúgy kinézni, nem azt élvezd, amelyik életstádiumban vagy, és éppen ahogy kinézel.
Ez egy nagyon jó gondolat ehhez a könyvhez. Még az is lehet, hogy nem is feltétlen az öregség amúgy, amit Dorient így megrémíti, bár az, de hogy lehet, hogy inkább az, hogy a változás, hogy minden úgy tökéletes, hogy most van, és akkor ne változzon semmi.
Lehet, ilyen nincs.
Tudom, de ő nem tudta.
Nem voltak olyan bölcs barátai, mint mi.
Ja, nem hallgatta a szellemes lányokat.
Mindenki csak egy Harry jutott.
Ja. Ó.
Azt mondja, hogy a bűn förtelmétől megmenekülhet, de a vénség förtelme vár rá. Hogy lehet, hogy a bűn jobb, mint az öregség?
Ez nincs válaszom. A bűn jobb, mint az öregség. Hát, mert egy bűnös fiatal szerethetőbb, mint egy bűntelen öreg. Ez iszonyú kenya hozzáállás.
Ez eléggé.
Sajnos ez, hogy ennél a könyvnél meg kell küzdeni ezzel az elképesztő, előítéletes, elfajház, gonosz világgal, ami ebben van. Nem, ez valahol ugyanaz, mint ahogy beszéltünk, hogy félünk az öregségtől, és tehát, hogy ez valahol ugyanaz, hogy valami annyira ijesztő dolog számukra az öregség. Tehát ezek az emberek, akikről itt beszélünk, mondjuk Henryről és Dorianról beszél főként, ők nemes származású gazdag emberek, akinek soha semmit nem kell csinálniuk, ha csak nem akarják. És valahol mi az öregkort jól megérdemelt pihenő éveinkben látjuk, hogy majd egyszer akkor már nem kell hajtani nekik, viszont már most is kell hajtaniuk. Tehát ők elérték a csúcsot, amiért mi a hétköznapi emberek egy életen át dolgozunk, és akkor sem biztos, hogy összejön. Ők ekkor vannak a csúcson. És tudják magukról, hogy alig várják, hogy meghaljon a gazdag nagybátyjuk, aki már öreg, vagy alig várják, hogy elpatkoljon az első szülött a családba, hogy ő legyen a nem tudom milyen lord. Tehát ők mindig az öregek halálát várják, hogy ők tölthessék be azok poziát, vagy megörököljék a vagyonát, és ezért tudják, hogy az öregek már az ő társadalomban levő fiatalok szempontjából feleslegesek, vagy halálra váró egyének, ezért így fiatalnak lenni jó abban a világban. Csak fiatalnak jó lenni abban a világban. Azt nem mondom, hogy ez nem beteg. Ez van. Szerinted vajon mit írhatott le a cetlire Dorian, amit átnyújtott Ellen Campbellnek, és ezzel megsorolta, és ezért Ellen eltüntette Basil holttestét?
Szerintem kettesben csináltak valamit, amit szegény fiú nem merne
Pont erre
felvállalni.
gondoltam. Pont erre gondoltam.
Mert azt mondtam is neked, amikor összefutottunk, hogy ugyan a regény sok mindent kimondatlanul hagy, és te elképzelheted, hogy vajon ez valóban ennyi volt, vagy több van mögötte, de a film az nem hagyja kimondatlanul, ott ő megmutatja, hogy mik lehetnének még mögötte, és ebből a szempontból elég szókimondó is, úgyhogy én arra gondolnék, hogy volt nekik egy kapcsolatuk, amit a fiú nem akar felvállalni, vagy
Hát, mert hogy
ő
a
szégyenben lenne.
nem, hanem hogy a homoszexualitás bűn abban a korban és
Hát azért.
börtönbüntetésen. És azt gondolkodok, ugye, hogy Oscar Wilde-ot is meghurcolták homoszexualitásért. És szerintem egy pár évvel a könyv után, mert 1890-ben jött ki ez a könyv, legalábbis az első verzió, és valamiért nekem az dereng, vagy úgy dereng, hogy az Oscar Wilde per akkor volt, amikor a Dracula jelent meg, az viszont 1897. Ja, 1895, bocs, igen. 1895-ben volt az Oscar Wilde per, egyébként Stoker és Wilde barátok voltak, szóval. A két ír író. Szóval 5 évvel a Dorian Gray-re volt a nagy Oscar Wilde per, ahol mégis hát így a homoszexuális hajlamai miatt perelték be őt, és börtönre és kényszermunkára is ítélték.
Nekem jön egy költői kérdésem, mielőtt felteszem azt a kérdést, amit végig akartam feltenni. Mit ér az, ha valaki megnyeri az egész világot, és közben elveszti a saját lelkét?
Hát, ez remélem tényleg költői kérdés, mert amit választodok, az is
Persze,
költői. De így
költői.
szerintem amúgy a léleknek túl nagy szerepet tulajdonítunk. Szóval, hogy így a lélek valahol itt egyébként az elkölcsök, és az, hogy mit és mit nem tehetünk, és mi fér még bele. És igazából sok mindenre vágyik az ember, és csak az az ára, hogy majd a lelked az ördögé, és nem az istené lesz. Gondolom, ez hajtotta Dorient. Ijesztő gondolat egyébként, szóval nem tudom, hogy miért mennek bele ezek a szereplők, de ettől izgalmasak a regények, hogy azt mondják, hogy egy a fene, leszarom a lelkem, kell az ifjúság. Az ifjúság hajt. Nekem egy kérdésem van még, hogy lehet-e, hogy a kép igazából sose változott meg, csak Dorian képzelte bele?
Hát igazából benne lehetne a pakliba, mert rajta kívül csak Bézél látta, aki meghalt. Nincsen élő szemtanunk, hogy mi is volt azon a képen.
Igen, mert nekem csak, ez csak azért merült fel, hogy a végén arról van szó, hogy Dorian teljesen elváltozza, fekszik a padlón, és csak a gyűrűiből ismerték meg, hogy ő az úr, és amúgy a kép gyönyörűen ott van a falon, és az ifjú urat ábrázolja, aki úgy pár perc ezelőtt még így nézett ki, vagy közelben érzni, van itt egy változás, de hogy a festmény hogy változhatott volna vissza, vagy...
Hát, it's a magic. Szóval
Igen.
azért, amikor Dorian leszúrta a festményt, akkor Dorian megkapta a festmény kinézetét, hiszen felismerhetetlen lett a festmény, meg visszavette az eredeti szépségét a Dorian-től. Cseréltek. Én ezt így képzeltem, hiszen másképp már nekem nem volt értelme másképp.
Igen, ez mindig foglalkoztatott ez a kérdés, de nincs rá igazán válasz. De ez a csere, ez nem rossz. A késen keresztül alakot váltottak.
Hát ez, ahogy elhagyta az élet, úgy visszakapta Rusnya lelkét, testét.
Fincsi.
Mi a legboldogabb könyves emléked, amit festménybe foglalnál?
Mármint úgy, hogy ami, mint jelenet egy könyvvel, vagy mint hogy én egy könyvvel kapcsolatban.
Te egy könyvvel kapcsolatban, de ha szeretnéd, értelmezd szabadon a kérdést.
Nem fogom. Én csak kötötten szeretném értelmezni a kérdések. Nem. Van egy nagyon szép emlékem, amikor még abban a lakásban laktam, ahol kiskoromban, ahol felnőttem, szóval még abban a lakásban laktam, felnőttem, és ott a teraszon, viszonylag zárt terasz volt, ezért pont jó volt kiülni, olvasni, mert nem, sose volt nagy szél, mert voltak falai a terasznak, könnyű volt olvasni, de azért volt fény, meg csicsegtek a madarak, meg nagy fa volt a ház előtt, és ott szerettem kiülni, és hát egy nagy masszív asztal volt, és szerettem azon ülni és olvasni. És így viszonylag a terasz korlát magasságába ültem, csak beljebb a falnál, szóval, hogy így nem eshettem ki meg, tehát messze voltam, csak úgy jó magasan. Emlékszem, hogy volt egy szép tavaszi nap, a cicám a lábam közt feküdt és aludt, és a Hamletet olvastam. Ezt a pillanatot szeretném.
Ez egy jó festmény lenne.
Neked?
Amúgy én is sokat ültem az ablakba, és ott olvastam. Földszinti volt. Én talán azt a pillanatot választanám, amikor Harry Potterhez kapcsolódik, gondolom ez meglepő. Amikor a negyedik rész megjelenése volt, és akkor még voltak ezek az éjféli bemutatók, nem tudom, emlékszel erre, hogy éjféltől lehetett kapni a könyvesboltban, és akkor elmentem a barátnőmmel, sorba álltunk, természetesen másnap nem mentünk iskolába.
Nyilván.
És akkor kivártuk a hosszú sort, megvettük a könyvet, és akkor az éjszakai busszal szeltünk haza, hogy elkezdhessük olvasni. És az izgalom, egyrészt tél volt, és nagyon-nagyon hideg, de hogy valahogy mégis nem emlékszem ilyen rossz pillanatra, hogy fáztunk volna, hogy túl sokat kellett volna sorba állni, hogy késő éjjel volt, vagy bármi, nem csak az az öröm van meg, ahogy sorba állunk, akkor ott voltak ilyen vendégelőadók, minden olyan varázslatos volt, és ott hegyekben álltak a Harry Potter 4 kötetek, és már ott volt, és gyönyörű volt, és megvehettem, és elindulhattam vele haza, hogy ez ilyen, kb. Erre hívnám a patronusomat.
Én sem. Nagyon jó.
Hogyha lenne. Úgyhogy ez lenne a festményem, hogy állok
ezt
az utcán, és várok.
Igazából a Harry Potter, ez nekem is van egy ilyen, nem, ez már nem festmények, csak már ha itt a Harry Potter emlékek. Én nem ilyen megjelenéskor olvasós voltam, mert mire én elkezdtem a Harry Pottert, addigra szerintem kb. Már kim volt 4 ködet.
Igen, én is később kezdtem el, azt hiszem amikor a másodikat olvastam, akkor jött ki a harmadik, de utána egész gyorsan utolértem magam.
Utána már én is a 7. nagyon vártam, és az apukámtól megkaptam, és emlékszem, akkoriban nagyon sokat jártunk a keresztanyám nyaralójába a hegyekbe, és én egy februárban olvastam azt a könyvet, emlékszem is, akkor ott nagyon havazott, ki se lehetett menni a házból akkor, és éjszaka olvastam egy izzó fényénél. Na most ott az egész család egy szobában aludt kategóriát, tudniuk is manzárszobban, 5 ágy fent, és mindenki aludt, én hajnal 2-kor a Harry Potter utolsó 5 fejezetét olvastam, kb. Annyira. Kint szakadt a hó, csend volt. Bent mindenki halkan szuszogott, meg hangosan horkolt. Annál részen jártam a Harry Potterben, amikor Harry úgy dönt, hogy akkor ő most felveszi a láthatatlan tévő köpenyeget, és elmegy Voldemortékhoz az erdőbe, és akkor így utoljára még látja a barátait, és kisétál Roxfordba, és ott van Ginny, és úgy hozzáérne, de nem, és megy az erdőbe, és előveszi a követ, hogy a halott szerettei támogassák, mert különben nem lesz erőadom, és ez, hogy potyogtak a könnyeim, zokogtam, és mindenki horkolt meg izé, és akkor úgysem fel fognak kelni, tudod, hogy nagy orfújásokat csinálsz, tele van az orda sírásta. És ez is egy olyan emlék, hogy nem mondom, hogy festményen nézni, mert borzalmas látvány lehetett, de emlékszem, hogy ott zokogtam éjszaka, és aztán befejeztem, és kiléptem három takaróba a hideg havas teraszra, és nagy pehelyekbe hullott a hó, és ráfagytak a könnyek az arcomra.
Aj, ez is milyen festői.
Nagyon jó volt. Most is emlékszem. Mi lett volna, ha?
Feltételezések és rajongói elméletek hada.
Dorian végül is eladta a lelkét az ördögnek, de nem volt szerződés, szóval nem is biztos, hogy rájött, hogy ő ezt megtette. De hogyha lett volna, olyan ez a könyv, hogy lett volna egy ilyen jelenet, ahol szerződik az ördöggel, és tudatosul benne, hogy ezt teszi, akkor vajon máshogy történt volna valami?
Hát egyrészt a szóbeli beleegyezés is beleegyezés, és ki mondta, hogy mit kíván, többen hallották. Nem gondolnám, hogy nagy mértékben megváltozott volna, hiszen semmi nem zökkentette ki.
Tehát végülis ugyanúgy tudatában volt ő ennek, hogy ő itt lepaktált valami
hát,
túli hatalommal.
Igen. Hogyha az elején nem is pontosan vette észre, de egy idő után teljesen egyértelmű kellett, hogy legyen.
Okay.
Mi lett volna, ha nem szúrja le a festményt, Dorian?
Úristen, végére belehúzunk. Hát, Dorian, én úgy éreztem már a végén, hogy úgy elindult egy ilyen rosszat tettem, szar életet éltem, szar alak voltam, meg kell változni, és ő azért megy fel, és akarja ledöfni a képet. Ez is azért megy fel, hogy hát most már ő eldöntött, hogy jót tesz, tehát valószínűleg már a kép elkezdett visszaváltozni, mert ő már kezd visszaváltozni jóvá, de ez is csak hiúságból gondolta, hogy neki jónak kell lennie, szóval nyilván nem változott a kép. Ezért mikor meglátta, hogy ez még undorítóbb, mint valaha, ettől bukott ki és döfte lesz. Ez nem volt egy ilyen előre elhatározott dolog, hogy most megyek és ketté hasítom azt a vásznat. Szóval, mondjuk, ha nem lett volna ilyen hirtelen haragú, és nem döfi ketté ezt a képet, hanem elmegy és még gondolkodik az életén, akkor lehet, hogy tényleg elkezdett volna visszaváltozni a képben. Nem hiszem, hogy ez így működik. De hogy igazából élte volna tovább ezt az életét, szerintem bármeddig, mert ameddig így el nem hal a teste, ami amúgy nem öregszik, szóval mégiscsak halhatatlan. Kezdek kicsit belekavarodni az egészben a végére. Én azt gondolom, hogy folytatódott volna tovább a dolog, és ő megpróbált volna kicsit enyhíteni a bűnein. Kicsit visszavonult volna valami vidéki házba, csendben írogat, mert vidéken nagy bűnöket nem lehet elkövetni, ezt megtudtuk Lord Henrytől, mert unalmas a vidék. Én azt gondolom, hogy ez a pont attól függetlenül eljött volna. Tehát valamikor rájön, hogy fel kell menni, megnézni a képet, hogy javult-e is. Mivel ilyen típusú ember volt, Bezilt is hirtelen haragból döfte le. Ezért valamikor, ha nem most, akkor 5 év múlva, 10 év múlva, 1 hónap múlva eljött volna ez a pillanat, hogy ketté hasítja a képet. Nem bírta látni, hogy ez ő, mert rájött, hogy ez az ő lelke, az ő lelki ismerete. És ami borzalmas, és ő egy szép dolog, ő maga. Mindig a szépség volt a legfontosabb dolog számára, tehát nyilván egy ilyen csúnya dolgot el kell pusztítani. Még ha az amúgy az ő lelke is. Úgyhogy elkerülhetetlen volt. Mert igazán most lett még egy mi lett volna, ha kérdés. De nem, ez most nem kell, de hogy azt mondtam, hogy mi lett volna, ha egyébként valamelyik szolgáló találja meg ezt a képet.
Hát volt rá kísérlet, mert ott volt a sunyi szolgálója, akit el is távolítatott, mert nem bízott benne.
Igen.
Szerintem igazából nem lett volna semmi, hiszen a pénz az úr.
Hát igen.
És amíg fizetést kap, addig ez van.
Ja, és nem tudhatják, hogy ez a rohadó lelke, ez egy csúnya kép.
Szerintem nem lett volna semmi.
De az igazi, mi lett volna, ha kérdésem, az az, hogy szerinted, hogyha lett volna még egy fejezet a könyvből, miután megtörtént Dorian halála, akkor vajon Lord Henry abban mit olvashatunk volna, hogy Lord Henry hogy reagálja le ezt a Dorian esetet? Szerinted ő hogy állt hozzá Dorian halálához?
Én arra gondolnék, hogyha lenne még egy fejezet, abban az lenne, hogy Lord Harry a klubban ül, és egy új fiatal fiút vezet be a társaságba.
Teljesen egyetértek.
Szerintem ő egyébként totál leszarja. Neki ez tényleg csak egy kísérlet volt, Dorian nem volt úgymond a barátja. Direkt legyezte a hiúságát, hogy eljusson erre a szintre, és arra volt kíváncsi, hogy mennyire befolyásolható, és milyen hatalma van. Addig volt érdekes neki, amíg azt csinálta, amit ő mondott, de igazából szerintem nem érdekelte.
Hát ez szomorú. És egy gyönyörű utolsó mondat ehhez a részhez. Értékeljünk. A 3 kategória közül polcrevelek, könyvtár vagy e-könyv, számodra melyikbe tartozik ez a mű?
Hát én azt mondanám, hogy e-könyv bőven elég. Jó volt, könnyű volt olvasni, gyorsan lehetett olvasni, szóval, hogyha szerintem egyszer kötelező elolvasni, viszont én szerintem nem szeretném többször elolvasni. Úgyhogy vagy a könyvtár, vagy az e-könyv. De végül is, ha többször nem akarjátok elolvasni, akkor ne is vegyétek meg e-könyvben. Akkor elég a könyvtár.
Hát.
Sajnálom.
Én azt mondom, hogy polcra vele, akár több nyelven is. Az a mű, amit évente egyszer jól esik elolvasni. Legalábbis jó, mondjuk 3 évente egyszer. Na, én úgy szoktam kb. Tényleg gyorsan olvasható, ebben teljesen egyetértünk Morával. Szerintem érdekes kérdéseket feszeget, amikről mindenkorban máshogy gondolkodik az ember. Én tudom, hogy teljesen más látok bele, mint 10 éves koromba, teljesen más látok bele, mint 20 éves koromba. Majd meglátjuk 40 éves koromban, mit fog rá gondolni, amíg az a korábbi Dori eszemmel már a förtelem. Úgyhogy polcra vele. És egyébként említettük, hogy van filmadaptáció, és ezt is érdemes megnézni. Maradt, te szeretted, nem? Legalábbis amennyit láttál belőle.
Amennyit láttam, az nem volt rossz, és amúgy Ben Barnes játszik benne, aki most a Shadow és Bone
aki
nagy
régen a
sztárja.
B-kategóriás Orlando Bloom volt, most már viszont önálló karriert kezd befutni.
Így, úgyhogy szép kis arca van, meg hosszú haja. Egész érdekes,
igen.
Nézzétek.
Igen, illetve hát van a Penny Dreadful című sorozat, amit párszor már említettem, abban is Dorian Gray egy karakter, és szerintem az egyik legjobb, sőt, hát a legjobb Dorian Gray ábrázolás mozgóképen, mert a személyiségét nagyon jól áthozza. Úgyhogy Penny Dreadful, ez kötelező mindenkinek, akinek van egy kis vonzódása a gótikus történetek, ez annak Penny Dreadful, hogyha abban is meglátjuk Dorian-t, és csodálatos. Szóval ez volt a Dorian Gray. Ha kérdésetek van, vagy szeretnétek megosztani velünk valamit, akkor írjatok nekünk a szellemeslányok@gmail.com-ra.
Lájkoljátok a Facebook oldalunkat, a Yellowback magazint, ahol további könyves érdekességekről olvashattok.
Ha tetszett a rész, osszátok meg a barátaitokkal.
Legközelebb a Cinder című könyvről lesz szó, tartsatok velünk!
2 hét múlva jövünk, addig is dobjál mindent, és kezdj el olvasni!
Sziasztok!
Sziasztok!